Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Isten tiszteletünk kezdetén a 32. Zsoltár első versét énekeljük. A 32. Zsoltár így kezdődik: Ó, mely boldog! Elfoglalva az 512. dicséret első kettő versét énekeljük. Az 512. ének így kezdődik: Szólj, szólj hozzám! Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezemunkáját hirdeti az égboltozat. Nappal a nappalnak mond beszédet, és éj ének ad jelentést. Nincs szó, sem beszéd, nem hallható a hangjuk, mégis elhat szózatuk az egész földre, és szavuk a világ végére. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Szent Isten, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, mi is szeretnénk beállni ennek a teremtett világnak a dicsőítésébe, amikor a mennyboltozat és rajta mindaz, amit te teremtettél, rólad tesz bizonyságot. Szeretnénk, ha a mi életünk is olyan bizonyságtétel lenne, mint amikor a hold, a nap, a csillagok rólad beszélnek, mégpedig szavak nélkül. És az, hogy az életünk is így beszéljen, ha kell, szavak nélkül, de amikor arra adsz lehetőséget ad, hogy szóval is el tudjuk mondani, hogy ki vagy te nekünk, meg tudjuk vallani, hogy mit végeztél az életünkbe, és hagyd legyen hála a szívünkben mindazért, amit megtapasztaltunk és átéltük, hogy a mai napig, hogy hordozol bennünket. Bocsáss meg, Urunk, hogy annyiszor nem tudunk hálát adni. Hogy nincs hála a szívünkbe, talán panasz és zúgulódás, és nem vesszük észre, hogy minden kegyelem, hogy az életünk még rosszabb is lehetne, és te mégis könyörülsz, és megmutatod hatalmadat, és azt mondod, ne féljünk, csak bízzuk rád magunkat, és átéljük, hogy te gondoskodsz rólunk. És atyánk, most ebben a nehéz időszakban, ebben a rendkívüli melegben is hozzád kiáltunk. De nem csak azért, hogy ezt vedd el tőlünk, hanem használd fel arra, hogy rádöbbenjünk, hogy ezen keresztül te keresel minket, hogy megmutatod, milyen parányiak is vagyunk. Ugye amikor ez a rendkívüli hőség megnyilvánul, milyen tehetetlenné válunk. Nem tudunk mit kezdeni, nem tudjuk megakadályozni. Maximum arra jut erőnk és lehetőségünk, hogy próbáljuk orvosolni a problémákat, eloltani a tüzeket, enyhíteni a szomjúságot, de Urunkat, hogy mindez oda vigyen hozzád, hogy kimerjük mondani, hogy nyomorult, bűnös emberek vagyunk, hogy nem rád figyeltünk, de köszönjük, hogy még mindig zörgetsz életünk ajtaján, bárcsak hallanánk, és ha halljuk, akkor engedjünk be téged, hogy végre alázattal megvalljuk, hogy mi csak emberek vagyunk, és nélküled, a veled való kapcsolat nélkül nem tud igazán helyére kerülni az életünk. Nem tudunk boldogok, felszabadultak lenni, mert ez csak a veled való közösségben fog megvalósulni. De köszönjük, hogy még van időnk, még van lehetőségünk, és ad, hogy ezzel éljünk, hogy leboruljunk előtted, dicsőítsünk téged, odavessük magunkat a kereszt alá, és kérjük, bocsáss meg, fogadj el, emelj föl, és mi elindulunk követni téged. Köszönjük, hogy most is szólsz igéden keresztül, nyisd meg a szívünket, mert erre egyedül te vagy képes, és add, hogy a tőled való szó, az megmozdítson minket, formáljon, vezessen, és vigyen a te utadon előre, a célba, az örök életre. Köszönjük, atyánk, hogy itt vagy, és Krisztusért meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. A Jelenések könyve 10. fejezetéből, a 8. verstől, a 11. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje a Jelenések könyve 10. fejezetének 8. versétől szól most hozzánk. És a hang, amelyet hallottam a mennyből, ismét megszólított, és azt mondta, menj el, és vedd át a nyitott könyvet, amely a tengeren és a földön álló angyal kezében van. Oda mentem az angyalhoz, és azt mondtam neki, hogy adja nekem a könyvecskét. Ő pedig így szólt hozzám, vedd, és edd meg, és megkeseríti a gyomrodat. Jó lehet a szádban, édes lesz, mint a méz. Átvettem az angyal kezéből, a könyvecskét megettem, és a számban olyan édes volt, mint a méz. De amikor megettem, megkeseredett a gyomrom. És azt mondta nekem, ismét profétálnod kell sok népről, nemzetről, nyelvről és királyról. Egymás után szólalnak meg a trombiták, És most a hatodik trombita szónál tartunk. És azt látjuk, hogy mintha megváltozna a helyszín, hiszen a negyedik fejezetben János kap egy látást, hogy egy mennyei hang azt mondja, hogy nyitva van az ajtó a mennybe, és jöjj fel ide. És akkor lélekben elragadtatik. És onnantól kezdve minden eseményt onnan lát. Mondhatnánk így, hogy a helyszínről. Kicsit talán nagyon mainak hangzik, hogy azt mondjuk, hogy mintha helyszíni tudósítást adna, mégpedig egy mennyei Isten tiszteletről. Ugye ezt láttuk a 4.-5. fejezetben. Azonban itt a 10. fejezet, mintha azt mutatná, hogy már János nem a mennyben van. Már nem a helyszínen nézi az eseményeket, vagy nem föntről szemléli mindazt, ami itt a földön történik. Hiszen a pecsétek felnyitásakor azokat az eseményeket látta, amik a földön történtek. És mint egy felülnézetből szemlélte ezeket. Megadatott neki, hogy föntről látja azt, hogy mi történik a földön, hogyan halad az emberiségnek az élete azután, hogy Isten szerelmes szívét elhárította, kidobta. Azóta nem kell nekem a te szereteted. Ugye ez történt a Golgotán. Hogy Isten elküldte a szerelmes fiát, meg azt mondtuk, nem kell. Kidobtuk. Nincs rá szükségünk. Mi elboldogulunk nélküle is. És nagyon jól tudjuk, hogy mit kell tennünk, mi értünk az élethez. És János azt látja, hogy milyen következményekkel jár is ez az emberre nézve, és miben mutatkozik meg a történelem folyamán. És nagyon látjuk azt, hogy mennyire boldogulunk mi Krisztus nélkül. Ugye ezt a mai napig látjuk, ez a sok-sok nyomorúságot, a sok szenvedést, a mérhetetlen fájdalmakat, hogy emberek élete megy tönkre. Aztán az is a szemünk előtt volt az elmúlt évszázadokban, ha úgy beletekintünk a történelembe, hogy ha még valami jót is próbált az ember elérni, azt is legtöbbször erőszakkal, kegyetlenül rákényszerítette másokra, és nem úgy, ahogy Krisztus hozta. Ugye az Úr Jézus mindig a tetteivel, a szavaival próbálta az embert meggyőzni, és arra a felismerésre eljuttatni, hogy lássa meg, hogy neki szüksége van a megváltóra. Szüksége van Jézusra és az Atya szeretetére. De bizony kevesen vették ezt észre, és azóta tapasztaljuk, hogy emiatt rengeteg nyomorúság van a Földön. Hisz, hogyha kinyitjuk a történelemkönyveket, miről szólnak? Lázadás, háború, természeti katasztrófa, nyomorúság, ezzel van minden tele. De nem kell a történelemkönyvbe menni. Hát itt vagyunk a 21. század elején, és ugye az ember, ha ugye elengedi egy kicsit a büszkeségét, akkor azt mondja, hogy nincs hozzánk hasonló. Ugye ilyen eredményeket soha nem ért el ember, mint a mai kor embere. Ugye hát milyen eszközöket tud használni, akár az egészségügybe, hogy a tudomány más területeken is milyen hatalmasan megnyilvánul, és ennek ellenére azt látjuk, hogy ugyanaz a képlet, mint ami akár János idejében. Ugyanúgy háborúk vannak, ugyanúgy rengeteg gyógyíthatatlan betegség, sok helyen éheznek, máshol hatalmas asszály van, nincs ivóvíz, ugyanaz. Ugyanaz. És bár meglátnánk azt, hogy hiába telt el 2000 év Jézus óta, ugyanott tart az ember, legalábbis személyiségében, lelkében, mint korábban. És ugyanúgy ma is rászorul a megváltó Jézus Krisztusra. Tehát János földről szemléli újra az eseményeket, és a 10. fejezet elején lát egy erős angyalt, amint leszáll az égből, a 8. versben, és ugyanez az angyal szerepel, ő tartja a kezében a könyvecskét, azt a miniatűr könyvtekercset, és azért olyan megrendítő és félelmetes ez az angyal, mert olyan hatalmas, hogy az egyik lába a földön, a másik a tengereken nyugszik. Vagyis jelzi azt, hogy az egész világ fölött a hatalom, az uralom az az élő Isten kezébe van. A látszat ellenére, a történések ellenére. Mert ugye a 10. fejezetig már sok-sok félelmetes, apokaliptikus esemény ment végbe. János látja, hogy mivé válik ez a föld az ember kezei között. Ugye láttuk, hogy probléma lesz a vízzel. Láttuk, hogy hatalmas katasztrófák, háborúk. Tehát mi lesz a földdel, mi lesz az élettel, az emberre bízva. És talán János hajlamos, hogy elkeseredik, különösen, hogy a 9. fejezet úgy zárul, hogy hiába vannak ezek a hatalmas katasztrófák, csapások, ítéletes események, az ember nem tér meg. Nem fordul oda őszinte szívvel az Istenhez, hogy Uram, hát segíts! Hát látod, ide jutottam nélküled. Persze ez nem csak közösségi szinten érvényes, hanem egyénileg is. Mert mindenki maga dönthet, mindenki maga borulhat oda, hogy Uram, hát lásd, itt tartok, nélküled, és kérlek, könyörülj rajtam, segíts. De mit látunk, hogy nem tértek meg, és továbbra is a saját kezük alkotásaitól vannak elragadva. Azokat imádják, azok a bálványok. De persze ma lehet, hogy azt mondjuk, mi az, hogy bálványok. Mert nem hiszünk semmiféle istenségekben, mint ugye a régen élt emberek. Ugye a Biblia idejében, amikor Pál viszi az evangéliumot Európába, is látjuk, hogy annyiféle istenségben hittek az akkori emberek. Mi már ezen túl vagyunk, mondja a mai ember, biztos, biztos. Hát ki határozza meg az életünket? Ugye a mai embernek, vagy az emberek többségének meghatározza az életét például a pénz. Nincs nekünk Istenünk? Hát a pénz. Nincs nekünk Istenünk? Mi határoz meg? Az idő. Hát mindannyian ránézünk az órára, mindannyian fölkapjuk, már eltelt az idő, rohanni kell, még ezt is el kell intézni, jaj, nem érek oda időben, de hogy is nincs Istenünk. És bizonyára még több istenséget elő tudnánk szedni. Ugye az az istenség, az a bálvány, aki meghatározza az életünket, vagy ami meghatározza az életünket. És ezek az emberek maradnak továbbra is, a hamis isteneiknél, annak ellenére, hogy megtapasztalják, hogy nem segít rajtuk, tönkretette őket. És mégsem Istenhez fordulnak. És ennek láttán János biztos elkeseredik. Hát mi lesz így? Ennek az embernek semmi, de semmi nem számít. Semmi nem hat rá, megy tovább úgy, mint a ló a szemellenzővel, csak előre lát, majd én leszek az Isten, megoldom, mindent legyőzök. És akkor Isten megengedi, hogy ezt az angyalt szemlélhesse János, hogy ne félj, ne félj. Az Isten kezéből nem csúszott ki a gyeplő. Ő uralja ezt a világot akkor is, ha ennyi nyomorúság történik, mert Isten nem olyan, mint az ember. Ugye Zakariásnak is mondja Isten, hogy nem erővel, vagy nem erőszakkal, hanem az én lelkem által. Isten nem erőlteti magát és az akaratát ránk. Nem olyan, mint mi, hogy igen, akkor majd alkalmazzuk az erőt. Ugye megverjük, vagy mozgósítjuk ugye a katonai egységeket, és akkor mindenki látja, hogy itt szót kell fogadni, mert egyébként bajok lesznek. Hát Jézus soha nem alkalmazott erőt. És megvárta, hogy mindenki maga döntsön, maga vegye észre, hogy az, amit Jézus hozott, az a legjobb. Hogy mindenki maga jusson el oda, hogy vágyódik Isten meg az ő országa után, hogy fölismerje, hogy az egy csodálatos világ. És itt ezen a földön a legmodernebb, fejlettebb állam se tud olyat kínálni, amit az Isten az ő országában. Csak egyedül ő. És aki ezt meglátja, az örömmel követi Jézust. Mint ahogy láttuk, a tanítványok is fölismerték Jézusban az igazi kincset, és elindultak követni. Tehát János látja ezt az angyalt, látja, hogy az angyalnak a kezében van egy könyvecske, közben megszólal a hét mennydörgés hangja, ugye a hét mennydörgés, ugye a hetes az az Isten száma, tehát valószínűleg Isten hangját, kijelentését hallja János. És már benne van, mondhatnánk így a zsigereiben, hogy amit hallasz, le kell írni. Ugye erre is kapott fölszólítást, amikor a jelenések könyvéhez hozzáfogott, hogy ír le mindent. És ír le, és a hang azt mondja, hogy ezt pecsételd le. Ez nem lehet elmondani, leírni, továbbadni. És beszél arról, hogy idő többé nem lesz. Ez nem elsősorban magának az időnek a megszűnését jelenti, hogy az is megszűnik, hanem azt jelenti a lehetőséget. Hogy nem lesz több lehetőség arra, hogy az ember Istenhez forduljon. Nem lesz több haladék. Hogy Isten nem halassza tovább az ítéletet. Hát gondoljuk meg, 2000 év óta Isten nem ítélte meg az embert. Pedig fölülről mit is láthat az Isten? Mi sokszor attól ki vagyunk, amit magunk körül látunk, hogy mik történnek. Különösen ma, amikor a média mindent elén tud hozni, még a világ másik feléről is. És hányszor ott van bennünk, hogy mik történik? Hogy milyen is az ember? Hát akkor Isten, aki fölülről látja ezt az egész világot, az összes embert, nem csodálatos, hogy nem törölt még el minket? Amikor egy végtébe csak pusztítjuk azt, amit ő teremtett és ideadott a kezünkbe. Kiszipolyozunk mindent a saját kényelmünkért, vagy egy kis réteg a földön a maga gazdagságáért. Mindent kiszipolyozik ebből a világból, ebből a földből, és Isten még nem törölt le. Isten nem mondta azt, hogy végeztünk, hanem még a mai napig van idő, hogy az ember megbánja a bűneit, hogy kiáltson hozzá. És János hall egy hangot a mennyből, amely ismét megszólítja. Lehet, hogy János azt gondolta, hogy most már, ha a mennyből visszakerül a földre, véget ér a küldetése, nem kap már újabb üzenetet, már nem kell annyira figyelni, és azt látjuk, hogy ismét egy hang megszólítja. Egy mennyei hang. Mert Isten országában nincs olyan, hogy már abba van hagyva a figyelem. Most már nincs Istennek ránk szüksége. Isten bármikor szólhat. Mert neki van üzenete a számunkra. Ugye János 90 fölött járt. Több mint 90 éves. És az Úrnak még mindig van terve vele. És ami megragadó, hogy János 90 fölött is megszólítható. Tehát amikor Isten szól, ő hallja. Ugye, ahogy az énekben is énekeltük, hogy lelkem megfeszül és a hallásban segít. Hogy János megszólítható, hallja Isten üzenetét, mert akarja hallani. És ez a lényeg. Nem azt mondja, hogy jaj, én már 90 fölött vagyok, mit kezdhet velem az Isten, meg már én nekem úgy sem mond semmit. Meg már úgy belefáradtam, és nem is akarom hallani, hanem ott van benne, hogy igenis, hallani akarom, és kész vagyok arra, hogy amikor szól, azt meghalljam. Mert ha Isten szól, az fontos. Az fontos, azt meg kell hallani. Mert sok minden múlhat azon, hogy meghallom, vagy nem hallom. János 90 fölött mondhatnánk ugyanolyan lelki érzékenységben, mint a gyermek Sámuel. Ugye a gyermek Sámuel is megszólítható volt, csak éppen ő még nem tudta, hogy amikor valaki a nevén szólítja, hogy Sámuel, Sámuel, az az élő Isten, és nem éli főpap. De azonnal pattant, amikor hallotta a nevét, hogy Sámuel, Sámuel. És mintha ugyanez lenne Jánosnál. Tehát lélekben, a tanítványnál nincs életkor. Lehet, hogy fizikailag már nem olyan, mint a gyermek Sámuel, de lelkileg mégis ugyanolyan érzékeny az Isten szavára. És ezt kell megvizsgálni magunk, hogy én is ilyen érzékeny vagyok. Ugyanúgy meghallom Isten üzenetét, mint ezelőtt évekkel vagy évtizedekkel korábban. Akarom hallani? Úgy vagyok jelen, hogy akarom hallani, hogy mit mond nekem az Isten. És megszólítja a hang, és azt mondja, menj el, és vedd át a nyitott könyvet, amely a tengeren és a földön álló angyal kezében van. A hang ismét mozgósítja. Lehet, hogy János arra gondolt, hogy na most egy kicsit pihenhetek, lazíthatok, nyár van, szabadságulás ideje, végre. És megint azt mondja a hang, hogy menj, mozdulj meg. Nincs ülés, pihenés, mozdulj, menj oda ahhoz a hatalmas angyalhoz. Nem tudom, hogy ezt János hogy élte meg, de szerintem olyan félelmetes lehetett egy ilyen hatalmas mennyei lényt megközelíteni, oda menni hozzá, és megszólítani. Hát ez nem olyan egyszerű. Biztos, hogy félelmetes volt maga a látvány is. És János erőt vesz magán. Nem a félelmeire néz, hanem mit csinál. 90 fölött engedelmeskedik. 90 fölött engedelmeskedik az Istentől jövő útmutatásnak. Ez megdöbbentő. Ugye mi egy dolog, amit nem szeretünk, engedelmeskedni. De a tanítványság erről szól. Engedelmeskedem az én Uramnak, Jézus Krisztusnak. Függetlenül attól, hogy ki vagyok, mi vagyok, hány éves vagyok, vagy hol vagyok, engedelmeskedem. Mert a Jelenések könyvéből azt is tudjuk, hogy János, amikor a földön tartózkodik, akkor egy kőbányában van, Patmos szigetén, kényszer munkára ítélve. És ilyen helyzetben is hallja, amit a lélek mond neki és a gyülekezeteknek. Mert tudja, hogy azért kapott fület, hogy hallja meg, amit a gazdája mond neki. És Jánosnak van erről tapasztalata, hiszen ő a római birodalomban él. egy rabszolgatartó birodalomban. És ha valakinek volt rabszolgája, és megszólította a rabszolgát, akkor olyan nem történhetett meg, hogy a rabszolga nem hallja, amit mond az ő gazdája. Olyan nem történhetett meg, mert ha megtörtént, akkor először és utoljára történt meg. Mert az az életébe került. És János így figyel az Úr Jézusra. Tudja, hogy nem kerül szószoros értelmében az életében, de tudja, hogy olyan nem történhet meg, hogy én nem figyelek arra, amit mond, és nem engedelmeskedek, vagyis nem teszem meg. Ugye ilyen nem lehet. Épp ma egy könyv került a kezembe, hogy bele lapoztam, Tökösi Endre egy könyve, és elmondja, hogy egy ismerős családnak a fia katona lett, és amikor haza megy szabadságra, beszélgetett vele, és megkérdezte, hogy milyen a katona élet, van-e különbség az otthoni meg a katonaság között. És akkor elmondta, hogy hát igen, van, mert ugye itt azért meghatározzák az embernek a napi programját, otthon szabad volt, azt csinált, amit akart, és otthon elmondhatta maga véleményét, ha úgy tetszett, visszaszólhatott a szülőknek, megmondhatta, hogy ez nekem nem tetszik, de azt mondja, itt ilyen nincs. És azt mondja, ez a legnehezebb. Engedelmeskedni. Az a legnehezebb a katonaságban, hogy engedelmeskedni kell. És itt egyetlen dolgot lehet tenni, hogy parancs, értettem, és vigyázba vágom magam. De ez a legnehezebb. És János 90 évesen azt mondja Jézusnak, parancs, értettem, és teszi, amit mond. Hát ez a tanítványság. Ez a keresztény élet, hogy a gazda szól, és azt mondom, parancs, értettem, és megyek, és teszem. Függetlenül attól, hány éves vagyok, hol vagyok. És az a feladat, vegye át a nyitott könyvet, ami az angyal kezében van. Oda megy, és azt mondtam, hogy azt kértem, hogy adja nekem a könyvecskét, adja ide. Tehát Jánosnak kell elkérni a könyvet. Igen, vannak dolgok, amiket el kell kérni az Úrtól. Nem arról van szó, hogy oda megy, és az angyal odaadja, tessék, Isten küldi neked. Neki kell elkérni. És ha nem kéri el, nem kapja meg. És lehet, hogy sok minden azért marad ki az életünkből, mert nem kérjük el. Nem tusakodunk érte. Nem kérjük az Istentől az erőt, a bölcsességet, az útmutatás. És nem fogjuk megkapni. Mit mond Jézus? Hogy az Isten országának van egy alaptörvénye, aki kér, az kap. Aki kér, az kap. És ezt lehet alkalmazni. Hogyan? Hittel. Természetesen ez nem általánosságban érvényes minden emberre, hanem azokra, akik már előbb odaadták neki az életüket, akik rábízták magukat, akik élő kapcsolatban vannak vele. Aki kér, az kap. De az is kérhet, aki keres. Aki még nem ismeri, de keresi. Ugye hányan mentek oda, hogy kérték, Uram, hát gyógyíts meg. Uram, jöttem, mert leprás vagyok, és gyógyíts meg. Vagy vitte egy hozzátartozóját, vagy egy barátját, és kérte Jézust, hogy Uram, gyógyíts meg, szabadíts meg, mert szenved. És Jézus meghallotta. És megadta azt, amit kértek. Vedd és Edd meg, és megkeseríti a gyomrodat, jó lehet, a szádban édes lesz, mint a méz. Tehát kéri a könyvet, az angyal pedig felszólítja, vedd és edd meg. Nem csak kérni kell azt a könyvet, hanem át is kell venni. El kell venni az angyal kezéből. Tehát kérem és elveszem. Elkérem és elveszem. Valahogy úgy, mint amikor egy-egy megvendégelési történetben olvassuk, hogy Jézus megkérdi a tanítványokat, hogy mennyi ennivalótok van. És odaadják, oda viszik elé azt a néhány kenyeret és halat, és azt mondja, ennyi. És oda teszik Jézus kezébe. És akkor Jézus átvette, megtöri, és amit megtört, letört, azt nyújtja a tanítványoknak. És a tanítványoknak ezt el kell venni. Tehát elveszem Jézustól, és majd úgy tudom tovább adni. És itt is erről van szó, el kell venni a könyvet. El kell venni Istentől az üzenetet, mert csak akkor tudom tovább adni. Igét hirdetni, bizonyságot tenni. Azt nem lehet csupán úgy, hogy valamit megtanulok, hanem el kell kérnem az üzenetet. Aztán át kell vennem, és amit átvettem, azt tudom továbbadni. Vagy mondhatnám bizonyságtételre pedig azt, hogy meg kell tapasztalnom. Mert arról tudok bizonyságot tenni, amit átéltem az Istennel való kapcsolatban. Azt tudom a másiknak elmondani, hogy nézd, én is abban a helyzetben voltam, amiben te most vagy. De oda vittem az én Uramhoz, Jézushoz. Elmondtam neki, segítséget kértem, és nézd, megváltozott az életem. Vagy erőt kaptam arra, hogy el tudjam hordozni azt a nyomorúságot, betegséget, fájdalmat, vagy azt a tragédiát, ami ért. És ezért tudom másképpen megélni, mint te. De ehhez szükség van erre a személyes megtapasztalásra. A parancs így szól, vedd, és ha elvetted, edd meg. Ami azt jelenti, hogy nem elég csak rátekinteni, kézbe venni, el kell fogyasztani. Mi ez a könyvecske? Az Isten beszéde, igéje, mondhatnánk a Biblia. Ez nem azt jelenti, hogy egy könyvet meg kell enni, hanem azt jelenti, hogy az igére úgy kell tekintenünk, mint egy kenyérre, ételre. Ugye a kenyeret se nézem, mert egyébként éhen fogok halni, ha csak nézem. Hanem ugye le kell vágni egy szeletet, el kell fogyasztani, meg kell rágni, le kell nyelni, és azt mondja, így foglalkozz az igével. Edd meg, rágd meg. Foglalkozz vele, hogy megértsd, mert csak akkor fogod megérteni, ha újra és újra elolvasod, ha gondolkodol rajta, ha átjárja a lényedet. És mit mond Jánosnak, hogy igen, megkeseríti a gyomrodat, jól lehet a szádban édes lesz, mint a méz. Tehát előbb kerül a szánkba az étel, és aztán a gyomrunkba. És ez így van az igével is. Hogy először látom, olvasom, hallom, és az, hogy édes lesz, az azt jelenti az embernek azt a találkozását az igével. Amikor átél Isten kegyelmét, szeretetét, amikor arról olvas és hall, hogy Isten hogy szereti a bűnöst és mit tett érte, és hogy jöhetek hozzá úgy, ahogy vagyok. Hát ez olyan, mint a méz. Gondoljuk meg, milyen méz ízű volt, amikor azt mondta az apa a tékozló fiúnak, jobban mondva nyakába borult és csókolgatta, majd azt mondta a szolgáknak, hogy öltöztessétek a fiúi ruhába. Hát mint a méz, hogy az apám visszafogad, és fiúként, gyermeke lehetek újra, és nem szolga, nem cseléd. Hát nem fantasztikus. És egy ember, amikor átéli, hogy Isten eltörli a bűnét, hát olyan, mint a méz. Csodálatos. Ugye csodálatos az, hogy az Isten szereti ezt a bűnöst. No, de akkor mi van a keserű vélet könyvvel, hogy a gyomrunkban megkeseredik. Ugye két megközelítése van a megkeseredésnek. Az egyik az, hogy a Bibliában nem csak arról van szó, hogy az Isten hogy szeret, hanem arról is az Isten megítél. Hogy az Isten a meg nem térő, hozzá nem forduló embert meg fogja ítélni. És az ítélet, különösen ahogy láttuk itt a Jelenések könyvében, amit János hall és leír, ezeket a borzalmas eseményeket, hát ezek megkeserítették a gyomrát, hogy hát ilyen dolgokon kell keresztül menni az embernek. De Isten ezzel is keresi az embert. A másik vonulata ennek a megkeseredett igének az, hogy Jánosnak is, meg mindannyiunknak látni kell, hogy min megy keresztül az ember azért, mert gőgös, mert kemény szívű. Ugye Jézus sírt Jeruzsálem fölött. Azt mondja, hát eljöttem, össze akartalak gyűjteni, mint tyúk a csibét, de ti nem akartátok. És ennek lesz a következménye, hogy kőkövön nem marad, mondja Jézus. Hát micsoda keserűség ez, hogy a makacság, az önfejűség miatt az emberre nyomorúságok jönnek, mert nem akar az Istenre hallgatni. Ez megkeseríti János gyomrát. És a hívő ember szívét is megkeseríti, és bűnbánatra, és közben járó imádságra kell, hogy késztesse. Uram, könyörülj rajtunk, és kell, hogy imádkozzunk a ma emberéért, hogy Uram, hát könyörülj, hogy végre nyíljon már meg a szemünk, és lássunk a Te igéd szerint. És azt mondja ismét, profétálnod kell sok népről, nemzetről, nyelvről és királyról. Vagyis fogod látni, mik történnek, de nem kell megrettenni, mert minden az én kezemben van. És különösen, ha János Jézusra gondolt, Jézusra nézett, akkor látta, hogy Jézus a győztes. Hisz az 5. fejezetben ugye azt a kijelentést kapja, hogy íme győzött a júdabeli oroszlán. Igen, Jézus a kereszten győzött, és ezt nekünk soha nem szabad elfelejteni. Győztes Urunk van, és ebben a győzelemben erősödjünk, ebből merítsünk erőt, amikor küzdelmekkel találjuk magunkat szembe, amikor nehéz az élet, amikor reménytelennek tűnnek a dolgok, hogy lehet győzni Jézussal, Jézus által ma is. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, olyan csodálatos vagy, és nincs hozzád hasonló, és leborulunk, áldunk, magasztalunk, dicsőítünk, Urunk, mégpedig azért, hogy Te, akihez nincs hasonló, eljöttél ebbe a világba, és arra szenteltett földi életedet, hogy minket, embereket, akik föllázadtunk és föllázadunk ellened, akik nem akarunk rád hallgatni, Te megkerestél, és mindent megtettél azért, hogy megismerjük az Atya szeretetét és kegyelmét. Mindent megtettél azért, hogy a bűnt levedd az életünkről, hogy felszabaduljunk, hogy új emberré legyünk. Köszönjük, hogy Te önmagadat nem kimélted, hanem odaadtad a kereszten halálra értünk és helyettünk. Áldunk és magasztalunk ezért. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra, hogy ideadtad a Te igédet és általa erősítesz, tanácsolsz minket, megmutatod, Urunk, hogy mi az, ami fog történni. Megmutatod, hogy milyen irányba is halad az emberiség élete azért, mert nem akarja a Te irányításodat. De köszönjük, hogy felvillantod azt is, ha az ember eljut oda, hogy rádöbben, hogy nélküled elpusztul, akkor nem kötelező eljutni ezekig a nyomorúságokig, hanem újjá lehet az életünk. Bűnbocsánatot kaphatunk, és a Te országod polgáraiként élhetünk már ebben a világban. Úr Jézus, olyan jó hozzád tartozni. Annyira köszönjük, hogy kivontál minket ebből a világból, a gonoszság karmaiból, és a Tieid lehetünk. Add, hogy mi is úgy halljuk, hogy olyan érzékenyek legyünk a Te szavadra, mint volt János. És adj, Uram, engedelmességet a szívünkbe. hogy tegyünk is, amit mondasz nekünk. Hogy ez legyen mások felé bizonyságtétel, hogy a körülöttünk tanácstalan, kilátástalan helyzetbe került emberek is reménységet találjanak benned is által. Hogy tudjanak kiáltani és átéljék, hogy te megkönyörülsz rajtuk, és kiemeled a mélységeikből őket. Így viszük eléd, Urunk, gyülekezetünk tagjait, környező településeket, és ezt a települést is, Uram, add, hogy az emberek kiáltsanak, hallják a te szavad, és újat kezdjenek veled, hogy megújuljon a személyes életük, emberi kapcsolataik, és elsősorban a veled való kapcsolatuk. Újjá legyenek lélekben. Adj, Uram, gyógyulást a betegeknek, könyörülj a szenvedély betegeken, és add, hogy mindenki tudjon hozzád kiáltani. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk úrnapi istentiszteletet szintén itt a templomban. Hirdetem, hogy jövő héten, kedden és csütörtökön elmaradnak a hétközi istentiszteletek. A jövő vasárnapi istentisztelet meg lesz tartva. Tóth Éva, Ekecsi lelkipásztor fogja az Isten igéjét hirdetni azon az alkalmon. Istentiszteletünk végén az 512. dicséret 5. versét énekeljük, szólj, szólj, én Istenem. Istenem, szól hangodból a jóság, a lelkem megfeszül, s a hallásban segít. Szóddal